Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Egészíts ki, mint régen, azelőtt, amikor én aludtam, te ébren voltál, amikor én sírtam, te nevettél. Emlékezz arra, amit elfelejtettem, s felejtsd el azt, amire emlékszem. Én is segítek majd neked. Bennem is van érték. Kosztolányi Dezső gondolataival köszöntöm az Inter Arma Caritas valamennyi hallgatóját, immár az 559. adásban. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, először a mai adásunk tartalmáról. Folytatjuk Nádiosi Alfonsz katolikus tábori lelkész hadi naplóját. Sorait Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
Len a könyvosztályon Straub Ali bácsitól kértem orosz nyelvkönyvet és szótárt. Ezt, mint nagy hadi felszerelést, betettem a hátizsákba. Gondoltam, ha kikerülök, legalább teljesítem Kodály kívánságát. Ő ugyanis még 1940-ben, mint valami próféta, azt mondta, hogy meg kell tanulnom oroszul. Nádasi Alfonsz, hadinapló, első rész, 1944. február 11-e. Megkaptam a SAS behívót. Jelentkeznem kell a 3. hadtest területén fekvő 3. számú hadikórházban Szombathelyen. Nagy meglepetéssel láttam, hogy Domonkos Géza egykori osztálytársam a hadikórházban teljesít szolgálatot. Mikor a sor rám került, az orvos feltette a szokásos kérdést. Van valami baja? Szemrebbenés nélkül rávágtam. Semmi. Pedig már egy évtizede gyomorfekélyem volt. De valami kielemezhetetlen hivatástudat, hazafias kötelességtudás, másokon segíteni akarás, az áldozat magamra vállalása mondatta velem a semmi szót. Utána Géza is megkérdezte, hogy nem lehetne valamiben a segítségemre. Megköszöntem, és nem kértem semmit. Talán ostobaságnak tűnik. De most, amikor a naplomból kimásolom ezt a szöveget, újra ezt válaszolnám. Bármennyit szenvedtem, mert szenvedtem, megérte. Bármennyit vesztettem, mert sokat vesztettem, megérte. Mert az emberi életnek ilyen megnyilatkozását soha semmilyen körülmények között meg nem ismertem volna. Soha nem tudtam volna ilyen módon segíteni. A sátán módszereit soha ennyire meg nem ismertem volna. Örök elégedetlenségem, örök ellenzékieskedésem, a segíteni nem tudás tehetetlen állapota talán még meg is tántorított volna. De így soha. Szeptembertől februárig tollászkodott a parancsnokság indulásunkról, vagy maradásunkról. Már az első hetekben fogalmat alkottam az esztelen katonai vezetésről. Hangyaboly volt a város, mert a behívottak éppen olyan dühösek voltak, mint én. Nekik még rosszabb volt, mert soknak nem volt igazi szállása. Én pedig a szombathelyi premontreiek vendége voltam. Hálás vagyok, mert igazi testvér szeretettel tartottak maguknál ebben a megyünk-nem-megyünk összevisszaságban. Néhány tiszt, persze csak tartalékos, merte hangoztatni az ostoba intézkedéseket. De ha aktív, meghallotta, rögtön leintette, mindenféle katonai büntetéssel fenyegetőzve. Már ezekben a hetekben véglegesen megutáltam a háborút, amelyet eddig is elítéltem. Bizony, ha nem Isten ujjának tekintettem volna a behívásomat, amelyet Tibor Sznándor egykori rendtársunk Otto néven intézett, amelyet azért ajánlottam fel, mert talán segíthetek embereken a legembertelenebb körülmények között, kísértésem lett volna, hogy elfogadjam osztálytársamnak, a katonai kórház főorvosának, Domonkos Gézának a felajánlását, hogy fölmentett. Kifejezetten mondtam neki, hogy nem fogadom el. Az első szabadság alatt, amikor visszaengedtek Budapestre, elmentem búcsúzni Kodályékhoz. A Völgy utcai családi házban voltak. Előzőleg is elbúcsúztam, amikor megkaptam a sast. Akkor Emma néni, Kodály felesége, útravalóul rózsafüzérét adta nekem, amelyet annak idején a pápától kapott. Később el is zabrálták tőlem, olyan hirtelen törtek rám a pribékek, hogy nem tudtam idejében elrejteni, mint a dúvat rántott el is dobta ki a vagonból, mikor vittek bennünket a fogságba. Kodály még a szokottnál is hangtalanabb volt. Maga készített teját és apró süteményt. Persze nem lett volna Kodály, ha rögtön nem a testvérnépek közti kutatásról mondott volna néhány szót. Újra a lelkemre kötötte, tipikus zseni, akinek nincs fogalma a reális élet bizonyos arculatáról, hogy azt a könyvet, amelyet első búcsúzásunkkor felírt a testvérnépek gyűjtéséről, feltétlen hozzam haza. Aztán minden átmenet nélkül, mint egy belső felforrósodással azt mondta, ha tudsz szerezni revolvert, hozd el. Mert ha ránk törnek, nem adom ingyen Emma életét. Egyszerűen nem ismertem rá. Ilyen szavakat és lángoló szemet még sohasem hallottam és láttam nála. Meghatottan átölelt, megcsókolt az előtt, soha nem tette. Emma néni is. Kikísértek a kapuig, néma készfogás. Amikor a szemébe néztem, könnyes volt, magam is megrendültem. Többször írtam neki, de válaszát sohasem kaptam meg a tábori postán, sem a fogságban. Teljesen érthetetlen volt. Ugyanígy voltam Bárdos Lajossal is. Mikor az orvosi vizsgálattal végeztek, vagyis semmit sem vizsgáltak, csak egyszerűen elfogadták, hogy nem vagyok beteg, visszamentem a premontreiekhez, akik az ebédlő mellett kedves vendégszobát adtak. Elmentem az ellátó oszlophoz, megkaptam a felszerelésemet. Két pár téli kesztyűm is lett, mert Vitál a búcsúzáskor odaadta új bundás bőrkesztyűjét. Meghatott ez a kedvessége. Senki sem tudta, mikor indulunk. Akkor még nem tudtam, hogy a katonaságnál mit jelent a fejetlenség. Napról napra halogatták az időpontot. Közben többször kértem eltávozási engedélyt, de nem adták meg. Elmentem pápára. Szegény anyámnak csak óvatosan mondtam meg, hogy behívtak. Keservesen sírt. Valami kielemezhetetlen biztonságérzéssel mondtam neki, hogy élve fogok visszajönni. Persze ez nem volt vigasztalás akkora számára. Azért tudtam eljönni Szombathelyről, mert 5 napra mindenkit elengedtek. Voltam Sopronban, Horváth Jóskáiknál, egész soproni tartózkodásom alatt egyetlen igazi hűséges barátom volt. A feleségét is nagyon becsültem, tisztelettel szerettem. Lehetetlen lett volna búcsú nélkül elmenni. Persze kikísértek az állomásra, és bizony mindketten sírtak. Szombathelyre visszatérve elmentem babáékhoz is elbúcsúzni. Őszintén szólva nem akartam, de amikor Sopronban találkoztam a mamájával, persze nekik is megmondtam, hogy behívtak. Megmondták baba szombathelyi címét, felhívtam a férjét, és ő rögtön meghívott magukhoz. Baba megkért, hogy a civil ruhámat hagyjam ott náluk. Hazamentem a pesti rendházba. Egyetlen igazi pesti barátomékhoz, Bercel Tiborékhoz mentem elbúcsúzni. Tibi átvitt Gabiékhoz. Őszinte szeretettel búcsúztattak. Anyukájától kezdve mind adtak valami apró ajándékot. Tibivel taxin mentünk haza. Felvettem a világot jelentő hátizsákot, és gyerünk ki a keletibe. De előbb még elmentem a Rózsavölgyi könyvesboltba. Ott van Arisztidünk húga, dr. Viola Imréné. Tőle is elbúcsúztam. Éppen sok vásárló volt. Bizony nem váltottunk sok szót. Nem is kívánhatom, hogy mindenkit különösen érintsen az én bevonulásom, hiszen ez az átkozott háború annyi százezernek hozta meg a sasbehívót. Len a könyvosztályon Straup Ali bácsitól kértem orosz nyelvkönyvet és szótárt. Ezt, mint nagy hadifelszerelést, betettem a hátizsákba. Gondoltam, ha kikerülök, legalább teljesítem Kodály kívánságát. Ő ugyanis még 1940-ben, mint valami próféta, azt mondta, hogy meg kell tanulnom oroszul. Mintha kígyó csípett volna meg ennek hallatára. De megkérdeztem, hogy miért kellene ezt megtennem. Lejött a létráról a könyvesposztnál, mert ott éppen nekem választott ki egy könyvet, és azt mondta, a Szovjet Tudományos Akadémia kiadványai, amelyek szórványosan eljutnak hozzánk, azt mutatják, hogy nagyszerű munka folyik a népdalkutatásban. Másod harmadrangú fordításokra vagyunk utalva. Meg kell tanulni a nyelvüket, mert az azonos témájú kutatómunka teljességéhez feltétlenül szükséges a náluk lakó rokon népeink népdalainak ismerete. Ez pedig nyelvtudás nélkül nem megy. De miért éppen én tanuljak meg oroszul? Mert latin műveltség nélkül nem lehet teljesen megérteni ilyen mély összefüggéseket. Mennyire igaza lett ebben is? Közben még a Zeneakadémián kértem, hogy vizsgáztassanak le. Meg is engedték volna, de a szombathelyi parancsnok nem engedett el. Mire visszajöttem, már nem volt rá idő. Nem ülhetett össze a bizottság. Hazudtak az én ügyemben is, mint sok más pappal kapcsolatos esetben tapasztalató volt, mióta az irodában a nyilas szellem megfélemlített még olyanokat is, mint például K., aki azelőtt igazán segítőkészségről tett tanúságot. Mikor az irodában bejelentettem szándékomat, látszólag semmi nehézséget sem támasztottak. Az index átvizsgálása után megmondták, hogy zenetörténetből és népénekekből le kell vizsgáznom. Hiába mondtam, hogy benne van a vizsga igazolása, a titkár erősködött, hogy nem világos, milyen részből vizsgáztam. Bementem Barta Déneshez. Ő sem értette. De eleget akart tenni kérésemnek, és szó nélkül beírta a jegyet egy nem éppen magyar melódiájú mondat kíséretében, és aláírta. Bárdos Lajosnak ugyanezt elmondtam. Ő azt kérdezte, melyik ének régebbi, a Futva jöttem Elibéd, vagy az Ez nagy szentség? Kettőnk között is nevetségessé akarta tenni az iroda ostobaságát. Aztán aláírta, közben hozzátette, hallatlan. Visszavittem az indexet. A titkár savanyú arccal elvette, és azt mondta, jelentkezzék egy hét múlva. Hivatkoztam körülményeimre, csak 3 nap szabadságot kaptam ennek elintézésére. Mire türelmetlenül mondta, akkor 3 nap múlva. Be is mentem, de kijelentette, hogy a bizottság nem jön össze hosszú ideig. Átvillant az agyamon, hogy azonnal szólok Kodálynak, de öntudatom nem engedte. A magam ügyében még sohasem szóltam neki, annál többször másokéban. Gőgös büszkeségemben most sem tettem. Ezért csak végbizonyítványomban, pedig akkor már tudtam, hogy hány emberen segített. Jó magam is több ember kérését továbbítottam hozzá. Még rendtársamat Jáki Teozózt is, az ő segítségre vitte be az akadémiára. Február 12-e. Délelőtt 11-kor értünk Lavocsnéba. Bánvizsgálat. Mindent átengedett a csendőrfőadnagy, de a 2000 cigarettát kifogásolta. Hiába mondtam, hogy a növendékem szülei küldik azoknak a sebesülteknek, akikhez megyek. Többet csak azért nem hoztam, mert nem tudtam volna hova tenni. Nem használt semmi. Lefoglalta. Mondván bizonyára üzérkedni akarok vele. Ez volt az első benyomásom ilyen helyzetben a magyar királyi hadsereg szelleméről. Mikor orlekókodva megyek vissza a vonat Ákocsijának 5. fülkéjébe, a folyosón elkap egy ismeretlen főhadnagyaképpen szabadságról ment vissza. Páter, mind busulsz ennyire? Mert a nyomorultak elvették a cigarettákat. Kinek viszed? A sebesülteknek. Na gyere velem! Leugrottunk a vonatról be az irodába. A főhadnagy erélyes hangon követelte a csomagom visszaadását. Be kell vallanom, hogy zöldfülű katona lévén nemigen avatkoztam bele a párbeszédbe, csak magamban szurkoltam újdonsült pártfogomnak. De amikor láttam, hogy egy nagyképű szakállas tiszt a rangját észre sem vettem a torzombor szőrmoknak, folyton kötekedik, a pártfogom pedig ezt a kijelentést tette. Csak ká a lezredes úrnak szabad fél vagon zabrált holmit hazavinni? Akkor láttam, hogy most nekem is kell kinyitni a számat, csak ennyit mondtam. Szégyeljétek magatokat! Hű lett erre nagy rivilió. Majd, hogy nem a fejemhez vágták a cigarettás csomagomat, miközben 6 bíróságot emlegettek, és kirúgtak. Erre megint feltámad bennem a félsz. Mi lesz ebből? De a következő percben megint elfogott az undor a katonákkal és a háborúval szemben. Azt hiszem, ezekben a percekben határoztam el magamban végleg, hogy mindenütt kinyitom a számat, és nem engedem a rám bizottak érdekeit. Eddig csak olyan homályos képzeteim voltak a katonai fegyelemről, ahol nekem, a tábori lelkész úrnak, más néven főhadnagy úrnak, mert 2-2 pántika van a karomon, csak vigyázban szabad tűrnem a disznóságokat, amelynek részese voltam. De erről még majd nagyon sokat írok. Akkor még nem tudtam, hogy hány tucatszor kapom a képembe. Lelkész úr, 6 bíróság elé állítom. Ahogy visszamegyek, hozzák az ebédet. Lencseleves, valami gyanús húsféle, fekete. Szokjál hozzá, Alfonsz. Kellett neked roham sisak? Amikor elmentem búcsúzni Kaposi Ferenchez, pesti rendházunk orvosához, azt mondta, professzor úr, ha nem lövik agyon, jót fog tenni a háború. Biztosan meggyógyul a gyomor fekéje.
Köszönöm a figyelmüket. Az Interalma Caritas 14. évfolyamában az 559. adást hallották. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A mai adásban Nádasi Alfonz egykori tábori lelkész hadinaplójából olvastunk föl részeket. További kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Szép Ernő soraival búcsúzom. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.